are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, mai műsorunkban Finta Gábor vagyok. Híres magyar előadó művészek sorozatunkban ma szerintem a múlt század még ma is élő legnagyszerűbb szoprán énekesét mutatom be Sas Szilvia személyében. Óriási tehetségként robbant be a magyar művészeti életbe 1970 után, és rövid idő alatt a világ leghíresebb operaházainak vendége volt parádés szerepekben. Sajnos pályafutása elég hamar derékbe tört betegsége miatt. Habár 2 év alatt megszabadult a ráktól, de legjobb évei sajnos veszendőbe mentek. 1951-ben született Budapesten, 1970 és 72 között a Zeneakadémián Réfhegyi Ferencné tanítványa volt, de már 71-ben fellépett az operaházban. 72 és 79 között az operaház magánénekese volt. Több nemzetközi versenyen vett részt, 1972-ben a Magyar Televízió Kodály énekversenyén első díjat nyert, 1973-ban a Szófiai Énekverseny nagydíját kapta, amely megnyitotta előtte a világ kapuit. 1974-ben a Csajkovszki énekversenyen Moszkvában második díjat nyert úgy, hogy az első díjat nem adták ki. 1975-től egyre többet vendégszerepelt külföldön, a londoni Covent Gardenben, a milánói Scala, a bécsi Staatsoper, a New York Metropolitan, a Párizsi Opera és egy sor külföldi operaház közönsége ünnepelte. A leghíresebb karmesterekkel szerepelt együtt Solti György, Lamberto Gardelli, Francesco Molinari Pradelli, Alberto Herrera és így tovább. Partnerei voltak Placido Domingo, José Carreras, Renato Busson, Alfredo Kraus, Carlo Bergonzi, Boris Christoph, Piero Cappuccilli és sok más híres énekes. 1955-től már csak koncerteken lép fel, 1996 és 2000 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán dalirodalmat tanított, 96-tól mesterkurzusokat tartott. Számos nemzetközi énekverseny zsűriébe kapott meghívást, 1994-ben a moszkvai Csajkovszki énekversenynek zsűri tagja, 2005-ben pedig a brazíliai Maria Callas énekverseny zsűri elnöke volt. Több mint 30 lemeze jelent meg, melyek között teljes operafelvételek és szólóalbumok egyaránt megtalálhatók. A videó mostanában volt hozzá, fénykorában még csak a gyenge minőségű VHS és egy néhány DVD jelenhetett meg, így Bartók Kékszakállú Hercegvára az Unutel produkciójaként, valamint Puccini a Köpeny című operája, mely a milánói Scala előadásának felvétele. Először hallgassanak meg egy felvételt, amelyben kedvenc szerepéről, Verdi Lady Macbethjéről beszél és énekel részleteket.
E qui tutto più tenta dove e che sto lunga
a Macbethet próbáltam így megfejteni magamnak, az egyik legkedvesebb szerepemet, a Lady Macbeth figuráját. Ha a történetet nézem, és a Shakespeare-t nézem, akkor szinte azt mondanám, hogy egy egészen más karakter formálódik ki Lady Macbethből. És Verdi mit csinál? Az utolsó felvonásban, mielőtt az a bizonyos őrülési jelenet, ahol egy ilyen alvajáróként bejön a Lady Macbeth, az felhangzik, előtte ír egy olyan zenét, ami szinte sír. És akkor jöttem rá, hogy mennyire törékeny ez a Lady. Hát ha Verdi az ő lelkéből egy ilyen muzsikát ír előtte, akkor ez ebben a karakterben valahol bent van végig. Tehát nekem meg kell keressem, akkor ez egy beteg elme, amelyik valahol a végén elsírja az egész bánatát. Odáig ment el ez az én analízisemben, hogy a végén az emberek megsajnálták a Lédit. Egy gyilkost, egy embert, aki egész életében csak a hatalom vágyja foglalkozott. Szóval elmondhatatlan volt, hogy ugye Verdi muzsikája az őrülési jelenet előtt egy olyan szívszaggató, és majdnem, hogy elsiratja a Lédit. Tehát amikor én aztán később sokat gondolkoztam a karakterén, mindig azt mondtam, hogy ne csak abból induljak ki, hogy miket cselekszik, hanem hogy Verdi miket látott bele. Tehát ő muzsikával mondott el nagyon sok mindent erről a karakterről, ami nincs leírva. Nincs leírva szavakkal, nincs leírva a történetben, de Verdi azt úgy érezte. Korán már bizonyos jeleket oda tesz, még amikor a történetben nincs is rá oka, hogy jelezze, hogy a Lédivel valami baj van. Ezért alakul át, amikor egy Shakespeare drámához, egy ilyen nagy zeneköltő hozzányúl, egy teljesen más értéket kap Lady Macbeth szerepe. Akkor fölmegy a függöny. Nem én vagyok ott. Én egy olyan 1%, 2%, hanem az, hogy én teljesen híven azt az akaratot szolgálni tudjam, amit megírt a zeneszerző.
Most hallgassák meg Tosca imáját Sas Szilvia előadásában Puccini Tosca című operájából. A Lagrange ária következik Erkel Hunyadi László című operájából. Éneke Sas Szilvia.
Oh,
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Államalapító Szent István királyunk és a magyar államalapítást ünnepeljük augusztus 22-én szombaton 4 és 6 óra között az Ottavai Magyar Házban. Az étkezés nélküli részvétel ingyenes, viszont helyet csak foglalások ellenébe tudunk biztosítani. Ételt elvitelre vásárolhatnak az érdeklődők, amelyet előzetes jelentkezéssel igényelhetnek. Részletes információért kérjük keressék fel az Ottavai Magyar Ház honlapját. A következő percekben egy a Sydney Mozaik Rádiótól átvett műsort sugározunk, ezúttal is köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsájtották az anyagot.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, azon belül is a magyar zenei kultúra egyik ékkövét, a cigány muzsikát. A világ számos helyén a magyar cigány muzsika fogalom, amit sok helyen Magyarországgal azonosítanak. Természetesen ennek megalapozott oka van, hiszen a cigány zene az alföldi puszta csárdáitól kezdve a polgárias kávéházakig mindenütt jelen volt, a magyar nótákra gyakorolt hatása pedig megkerülhetetlen tény. A cigány muzsika ott van a magyar ember mellett, úgy a szabadságharcban, mint egy jó lakodalomban. A cigány muzsikusok pedig mindig is a társadalom megbecsült tagjai voltak. Liszt Ferencre olyan nagy hatással volt a cigányzene, hogy francia nyelvű könyvet is írt a Cigányok és zenéjük Magyarországon címmel. Nem véletlen, hogy nemzeti kincseink, azaz a hungarikumok listáján is helyet kapott a cigány muzsika. Néhány hete, június 24-én ünnepeltük Dankó Pista, a dualizmus korának leghíresebb cigányprémásának, a magyar népies műdal műfajának, felvirágoztatójának és legjelentősebb alkotójának születési évfordulóját. Dankó a Szeged környéki tanyavilágban született, egy nagymúltú muzsikus családban. Apja, idősebb Dankó István, a tiszaparti város, elismert prímása volt. 9 éves korában veszítette el édesapját Pista. Ekkor neveltetéséről erdélyi náci, édesapja, zenész barátja, a szegedi nagyhírű cigányprímás gondoskodott. Pártfogásába vette a tehetséges gyermeket, és kitanította a mesterségre. Szülőfalujában 15 éves korában már saját cigányzenekarának élén játszott. Apja halála után nem engedhette meg magának, hogy iskolába járjon. Csak 3 elemi iskolát végzett, de nem maradt műveletlen. Sorra falta a diáktársaitól kölcsönkért olvasnivalót, majd amikor megengedhette és jutott rávaló, egész könyvtárat gyűjtött össze. Victor Hugo és Jókai műveit különösen kedvelte. Dankó Pista dalköltészetét szinte végig kíséri a szerelem virágszimbóluma, a rózsa. Ennek életrajzi alapja, hogy Dankó Pista Szatymazon ismerkedett meg Jó Ferenc, neves szegedi arcképfestő és földbirtokos lányával, Ilonkával. A 17 éves kékszemű cigánylegény itt szeretett bele a gazda 13 esztendős lányába. 3 esztendős vágyakozás után a lány kezét Pista nevében Daróczi Pál, pusztai kapitány kérte meg, de hiába. Ilonkának nem ilyen jött-ment vőlegényt szántak. A lány azonban a kapuban egy szál rózsát adott Pistának. A kérő kitartása azonban sikerrel járt, és a kétszeri sikertelen lányszöktetés után harmadjára a kisteleki templomban szentesítették szerelmüket. A népszínmű dalai nagyon népszerűvé váltak. Páros élet legszebb a világon, Isten veled vén eperfa. Innentől fogva dalai rendszeresen szerepeltek egy-egy népszínműben. Dankó Pista és Pósa Lajos sikeres nótaszerző páros volt. Móra Ferenc ezt írta róluk. A költő karjára vette a cigányt, és halálos holtáig el nem hagyta többet. 1887-ben született meg egyik legelterjedtebb daluk, a Míg azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Ezt követte sok-sok közös szerzeményük, mint például a Ne gyónj nekem, minek gyónnál, Hallod rózsám, Katika, Eltörött a hegedűm, Nincs szebb lány a magyar lánynál, Nincsen a császárnak olyan katonája, Egy cica, két cica, Csit babám, vagy az az a szép című. Dankó nótái óriási népszerűségre tettek szert, amihez nagyban hozzájárultak a kór legnagyobb színészei. Dalait Blaha Lujza is népszerűsítette. Magyar nótáival, dalaival a kiegyezés korának egyik szellemi és nyelvi ébrentartója volt. Az énekes kávéházakban magyar nótái kiszorították az akkortájt divatos német dalokat. Dankó Pista a nóta fejedelmévé nőtte ki magát, mégpedig olyanná, aki nem kottából dalol, hanem csak úgy, ahogy az Isten súgja. Zenéjéhez nem csak Pósa Lajos, de Gárdonyi Géza, Békefi Antal és Tömörkény István is írt szöveget. Többnyire szegénységben élt, sok-sok nélkülözéssel és betegség közepette, nyomorúsággal küzdve. Tüdőbajban szenvedett. A Pósa Asztal társasága által kezdeményezett gyűjtésbe az egész ország bekapcsolódott gyógyulása érdekében. A nótafa végül 1903. március 29-én mindössze 44 éves korában hunyt el. Temetésén az egész ország tisztelgett. Utolsó útjára 500 cigányzenész kísérte. Szegeden helyezték végső nyugalomra. Dankó Pista, ahogy Adi fogalmazott, egy veszett világot adott vissza az országnak. Már életében irodalmi személyiséggé lett, akinek alakját írók és költők örökítették meg. Adi és Juhász Gyula versben örökítette meg, Gárdonyi József pedig Dankó életrajzát is megírta. Gárdonyi Gézát 1888-ban még Pósa ismertette össze Dankó Pistával Szegeden. Gárdonyi és Dankó barátságát számos levél és közel 60 együtt szerzett nóta őrzi. Gárdonyi, aki Dankót cigány Petőfiként emlegette, így ír róla. Bölcsődben a koldus fiát ringatták. Koporsódban, mint királyt kísérnek utolsó utadon. Az előbb említett Ady Endre Dankó halálakor verset írt hozzá. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen, akit kerget, hajszol, sóvár beteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva, megmenti, megtartja a te magyar lelked, a te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, a te duhajságod, a te kacagásod. Visszaadtál nekem egy veszett világot. Dankó Pista hegedűjét ma a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban őrzik. Kedves hallgatóink, köszönöm a kedves figyelmüket, további szép vasárnapot kívánok!
Madárka van, nem forog a dorog, mai szél van ott. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ma este Fodor András költő és író, szerkesztő számos verseskönyv tanulmány és esszőketet, valamint műfordító gyűjtemény szerzőjének egyik cikkét olvasom fel, a gyerekek nyelvalkotásáról szól. Civilizált körülményeink közt főként beszélni kezdő gyerekeinken figyelhetjük meg a hanggal, szóval bánás bontakozó leleményét, a kifejezés ösztönös, nem egyszer költői módon önkényes bátorságát. Idősebb fiam Dávid, ki óvodába kerüléseig a pesti bazilika mellett épp oly ízes, zárt, nyílt éket mondott, mint édesanyja egykor az őcsényi magos templom tornya alatt, különösen a nyelv konkrét megjelenítő képességében jeleskedett. A szelet így konstatálta: fújnak a fák. Az íróasztalon radírozó apja tevékenységét később így: papa megkotorja a verset. Kávéfőző és a szódásüveg működéséről úgy vélekedett, belőlük kofog a víz, a kikötéskor látott hajó lenti kerek nyílásain kizúduló vízsugárról viszont immár a kép és hangalakat összevonva ezt mondta: lukog a víz. Olykor azért hajlandó volt a nyelvi érzékeléstől független, teljes mechanikus szórímekre is. Így iktatta be a balatoni állomások sorában meggyőző logikával Balaton-Földvár után Balaton-Lekvárt. De a szerelvényt végigjáró vasutasbácsi tevékenységét már ismét plasztikusan jellemezte mondván: megcsiklandozza kalapácsával a vonat kerekét. Ahhoz, hogy Dávid kezdetben milyen naív odaadással tapadt a hang eredeti érzeki alakjához, a zene szolgáltatott legárulóbb példát. Couperin egyik versenyművének fuvola szólamát hallva a rádióból, kis domestikáló vademberként így ujjongott fel: jaj, de édesen beszél az a bácsi. 8 évvel fiatalabb fiam János sokkal praktikusabban viszonyult a tanulandó nyelvhez. Ő mindenek előtt egyszerűsít, méghozzá nem a szokásos módon. Olykor, mintha a spanyol mással hangzó módosulások példáját alkalmazná, tovább fejlesztő merész analógiákkal. Mert nem csak a J-t, a szó elejé F-et, S-t is H-nak ejti. Így lesz a feketéből hekeke, a függönyből hüggöny, a szappanból happan. Máskor meg, mint a finnugor őseink hangzó torlódástól való idegenkedése változnék nála, minduntalan dallamos, frappáns mással hangzó kettőzésé. Így lesz a kucsmából kumma, az iskolából ikkola, a magnóból mannó, a kecskéből kekke, a fókacsizmásból hókacsimma, a puskából pukka, a lovacskából loakka, a lyukacskából lukakka. Vannak persze a szokástörvénytől eltérő extra megoldásai is. A szabad szó helyett például sokáig kizárólag csak a pata szerepelt. A kígyó helyett pedig a sokkal drámaibban és legalább olyan félelmetesen hangzó didó. A hangokkal leképező, érzékeltető új kifejezések dolgában ő kevesebbet produkált, mint bátyja, de egy-két leleményes szava azért megmaradt a családi szótárban. Így például a fagyos, hideg időre alkalmazott cep-cep, és az ébresztő órát sajnos teljes agresszív mi voltában tetten érő berber-tiktak.
Nem akarok felkelni még ilyen korán reggel. Nem akarok piros pulcsit, kérlek anya, tedd el. Nem akarok reggelizni, kicsit fáj a hasam. Nem akarok fésüködni, ne húzd meg a hajam. Nem akarok cipőt venni, nem látom a párját. Nem akarom cipelni a hátamon a táskát. Nem akarok tornazsákot, nem bírok el ennyit. Nem akarok, nem akarok, nem akarok semmit. Nem akarok tehát inni, eltörött a bögrém. Nem akarok fogadtosni, elfogyott a fogkrém. Nem akarok bojtos sapkát, nem fázik a fejem. Nem akarok vastag kesztyűt, szorítja a kezem. Nem akarok orrot fújni, nem folyik az orrom. Nem akarok elindulni, hadd maradjak itthon. Nem akarok 10 óra itt, nem viszem a kiflét. Nem akarok, nem akarok, nem akarok semmit. Nem, nem, nem akarok.
Következik Talla Marian összeállítása a középkori magyar irodalomról.
A középkori lovagi és udvari irodalom részeként említi a Magyar Irodalom Története című könyv a gesta és krónika irodalmat. A magyarországi irodalom vezető műfaja a 13.-14. században is a történetírás maradt, sőt, gesta és krónika irodalmunk éppen ezekben a századokban érte el igazi virágzását. A hagyományokhoz, a közvetlen tapasztalatokhoz jobban ragaszkodó gestaírók helyett a 12. század végétől kezdve az írott forrásokra jobban támaszkodó, a történelmi tényeket merészen csoportosító, történeti koncepciókat konstruáló szerzők léptek. Írói tudatosságuk már magasabb fokú, legtöbbjük külföldi egyetemen végezte tanulmányait, s műveikben már a lovagi szemlélet is érvényesül. Ezeknek az újabb történetíróknak a sorsát nyitja meg a néhai Béla király jegyzője, a rejtélyes Anonymus. Egy 13. századi, valószínűleg Domonkos szerzetes által másolt kódexben maradt fenn Anonymus munkája, mely 2 évszázad óta áll a tudományos viták középpontjában. Az ismeretlen szerző csak nevének a kezdőbetűjét árulta el, P. Dictus Magister, valamint, hogy a boldogult Béla király nótáriusa volt. A magiszter cím valószínűleg egyetemi végzettségre, a nótárius kancelláriai szolgálatra utal, de hogy hol járt egyetemre, és melyik Béla király szolgálatában állott, második, harmadik vagy negyedik, azt ebből még nem lehet megállapítani. Anonymus célkitűzése volt megírni Magyarország királyainak és nemeseinek származását. Az igen nemes magyar nemzet ugyanis, tanúskodása szerint, csak a parasztok hamis meséiből, vagy a regősök, jokulátorok, fecsegő énekéből értesülhetett eddig hősi múltjáról, ami a tudós író véleménye szerint nagyon is nem szép és elég illetlen dolog. Mint a születőben lévő oligarchiának a szószólója, Anonymus csak olyan történelmi művet tekintett Magyarország nemeseihez, értsd, főuraihoz méltónak, és az igazságnak megfelelőnek, amely az ő elődeik hősi harcairól, földfoglalásairól is számot ad. Ezért határozta el új, részletes honfoglalás történet megírását. Anonymus műve egyelőre ismeretlen okokból a 13. század magyar írástudói előtt nem vált általánosan ismerté. Akárcsak Anonymus, Ákos mester is elégedetlen volt a 10. századi eseményekre vonatkozó régi gesta szövegezésekkel. Legfőképpen azt sérelmezte, hogy az előtte fekvő 11. századi gesta szöveg Árpáddal együtt csupán 7 vezérnek tulajdonította a honfoglalást. Felháborodottan kérdezi ezért művében, hogy hol voltak akkor a többi nemzetségek ősei, nem mulasztva el számon kéri az Ákos nembeliek szerepét sem. Legfőbb feladatának ezután azt tekintette, hogy a honfoglalást követően megemlékezzék a 13. századi oligarha családok elődeiről. Kézai Simon, 4. Kun László király udvari klerikusa, a középkori magyar irodalomnak talán legérdekesebb és legeredetibb, de minden esetre legnagyobb hatású írója. Gesta Hungarorumát 1283 táján írta időszerű politikai célzattal. Nehéz feladatra vállalkozott, amikor az oligarchikus történetírással szemben olyan művet kívánt megírni, amely egyszerre igazolja az uralkodónak, valamint a nemesség legszélesebb rétegeinek ebben az időben egybeeső érdekeit. A kulcsot mindehhez Anonymusnak az az ötlete szolgáltatta, hogy a Hun Attila és a magyar Árpád ház közös szkíta ősöktől származnak. Kézai ezt a gondolatot fejlesztette logikusan tovább, amikor a két népet, a Hunt és a magyart azonosnak fogta fel. Egyes nyugati történetírók becsmérlő célzattal már korábban is hunoknak nevezték néha a magyarokat, de amíg a régebbi magyar történetírók ezt nyilván sértésnek vették, addig IV. László környezetében már elfogadható volt a keresztény nyugatot egykor rettegésben tartó barbár hunokkal való azonosság eszméje. Kézai ennek a leleménynek a jóvoltából a magyarság történetét kibővíthette egy dicsőséges korszakkal, királyát pedig megajándékozhatta egy világverő őssel, a félelmetes Attilával. Thank you. Részlet Anonymus Gesta Hungarorumából, Pajs Dezső fordításában. Szkítia. Szkítia tehát igen nagy föld, melyet Dentű Mogyernek hívnak. Kelet felé határa az északi tájtól egészen a fekete tengerig terjed. Mögötte pedig ott van a Don nevű folyam nagy mocsaraival, ahol szer fölött bőven találni nyestet, úgyhogy nem csak a nemesek és alrendűek ruházkodhatnak vele, hanem a gulyások, kanászok és juhászok szintén díszes ruházatot hordanak azon a földön. Ugyanis ott bővében van az arany, meg az ezüst, s annak a földnek a folyamaiból drága kő és gyöngy kerül elő. A Szkítiával szomszédos keleti tájon pedig ott voltak Gog és Magog nemzetei, akiket Nagy Sándor elzárt a világtól. A Szitja földnek széle, hossza igen nagy. Az embereket meg, akik rajta laknak, közönségesen Dentű Mogyaroknak nevezik a mai napig, és soha semmiféle uralkodó hatalmának az igáját nem viselték. A szkítiaiak ugyanis jó régi népek, s van hatalma Szkítiának keleten, mint fentebb mondottuk. Szkítiának első királya Mágog volt, Jáfet fia, és az a nemzet Mágog királytól nyerte a magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király. Ő az úr megtestesülésének 451. esztendejében a Szitja földről kiszállva hatalmas sereggel Pannonia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve az országot birtokába vette. Majd királyi székhelyet állított magának a Duna mellett, a hévizek fölött, minden régi épületet, amit ott talált, megújítatott, és az egészet igen erős fallal vétette körül. Ezt magyar nyelven most Budavárnak mondják, a németek pedig Eszilburgnak hívják. De elég ennyi. Maradjunk meg a történet útján. Hosszú idő múlva pedig ugyanazon Mágog király ivadékából eredt ügyek, álmos vezér apja, kinek Magyarország királyai és vezérei a leszármazottai, miként a következőkben majd előadjuk. A szkítiaiak, mint mondottuk, jó régi népek. Róluk a történetírók, akik a rómaiak viselt dolgait megírták, így beszélnek. A szittyák valaha igen bölcsek és szelidek voltak, földet nem műveltek, és majdnem semmiféle bűn nem fordult elő közöttük. Ugyanis nem voltak mesterséggel épült házaik, csupán nemezből készült sátraik. Húst, halat, tejet, mézet ettek, és bőven volt fűszeres boruk. Nyusztprémbe és más vadállatok bőrébe öltöztek. Arany, ezüst, gyöngy, annyi volt az nekik, mint a kavics, mivel saját földjük folyamaiban találhatták mindezt. Nem kívánták másét, mint hogy mindannyian gazdagok voltak, sok állatnak és elegendő ennivalónak a birtokosai. Nem paráználkodtak, hanem mindenkinek csupán egy felesége volt. Ám de utóbb a szóban lévő nemzet a háborúskodásba belefáradva olyan kegyetlenné fajult, hogy némely történetírók szerint haragjában emberhúst evett, meg emberek vérét itta. Hogy kemény egy nemzet volt, hitem szerint azt ma is megismerhetitek ivadékairól. A Szitja nemzetet bizony semmiféle uralkodó nem hajtotta igája alá. Tudniillik Dáriuszt, a perzsák királyát csúfosan megkergették, úgyhogy Dáriusz ott 80 000 embert veszített el, s nagy rettegve szaladt Perzsiába. Ugyancsak a szkítiaiak Szírust, szintén a perzsák királyát, 330 000 emberével együtt megölték. A szkítiaiak magát Nagy Sándort, Fülöp királynak és Olimpiadis királynének a fiát, aki sok országot harcban leigázott, szintén szégyenletesen megfutamították. Ugyanis a szittyák keményen bírtak minden fáradalmat, meg testileg is nagyok, a harcban pedig vitézek voltak. Semmiük sem lehetett a világon, amit ne tettek volna kockára, ha sérelem esett rajtuk. S amikor a győzelem az övék lett, éppenséggel nem törték magukat a zsákmány után, mint utódaik közül a mostaniak, hanem csak a dicsőséget keresték ezen az úton. Dáriuszt, Sziruszt és Sándort nem számítva, a világon egyetlen egy nemzet sem merte lábát tenni az ő földjükre. A fent nevezett szittya nemzet pedig kemény volt a harcban és gyors a lovon, a fején sisakot hordott, az íjjal, nyillal, különbül bánt, mint a világ összes nemzetei közül akármelyik, s hogy csak ugyan ilyen volt, azt az utódairól is megítélhetitek. A szittya föld éppen azért, mert annyira messze esik a forró égöftől, különösen kedvez a nemzedékek szaporodásának. Azonban, ám bár szer fölött nagy kiterjedésű, mégis a rajta született népség sokaságát sem táplálni, sem befogadni nem tudta. Ezért a 7 fejedelmi személyt, akit 7 magyarnak mondottak, a helyszűkét nem tűrte tovább, hanem gondolkozott, hogy azt miképpen elhárítja. Akkor ez a 7 fejedelmi személy tanácsot tartva megállapodott abban, hogy olyan földet foglal el magának, amelyen laknia lehet, s evégből elhagyja szülőföldjét, miképpen majd a következőkben előadjuk.